A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette, megváltotta és megszenteli ezt a világot. Az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és háladás, most és mindörökké. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, köszönjük neked, hogy a történelem ura vagy, és köszönjük neked, hogy a jót megáldod, a gonoszt háttérbe szorítod, és a te üdvözítő akaratodat érvényesíted. Sokszor lassabban, mint ahogy mi szeretnénk, sokszor másként, mint ahogy mi elképzeljük, de a célt te magad tűzted ki, hogy ezt a világot igazabbá, szebbé, boldogabbá tedd, hogy ez a világ ne maradjon a mulandóságnak, hanem az életnek a terepe. Add, hogy lelkünk is téged keressen ezekben a napokban, amikor a reformációra emlékezünk, hogy mi magunk is megújuljunk, mint ahogy tetted a reformátorokkal, tetted mindazokkal, akik reájuk figyeltek, és ahogyan végezted közel 500 éven keresztül megújító, megtisztító munkádat egyházadban. Köszönjük, hogy ma is munkálkodsz, nem vagy rest, és bennünket is szorgos tanúiddá akarsz tenni. Áldj meg minket Jézusért, a mi Urunkért. Amen. Kedves testvéreim, a mostani konzultációs megnyitó áhítatunknak az alapigéjét, Pál apostolnak a római gyülekezethez írt levele első fejezetének 16. és 17. verséből olvasom. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, amellyel minden hívőt üdvözít, elsősorban zsidót, de görögöt is. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe benne, ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Ha azt a kérdést tennénk föl, hogy mivel kezdődött a reformáció, minden bizonnyal sokféle választ adhatnánk. Az első, amit legtöbbször szoktak mondani, hogy Luther kiszögezte a 95 tételt a Wittenbergi vártemplom ajtajára, és ezzel elindított egy olyan folyamatot, aminek maga se látta a végét, de Isten tudta, hogy miért használja őt fel. Mások azt mondanák, hogy nem is ezzel kezdődött igazából, hanem amikor Luther Rómába járt és látta a pápai környezetnek, az akkori katolikus egyháznak a festlett életét és az anyagiasságát, vagy némelyek szerint az utolsó csepp az volt a pohárban, amikor Tetszel János pénzért árulta a bűnbocsánatot, és ezt a kiváló pénzt a Szent Péter Bazilika felépítésére szánta. Kevesen tudják, hogy a mai római pápai templom ebből a pénzből épült föl. Föl lehetne vetni a kérdést, hogy nem kellene lebontani. Merész kérdés természetesen, de kérdést szabad föltenni, hogy miként válaszol valaki rá, legyen az ő lelkiismerete szerint. És hát szerencsére nem mi döntjük el. Még nem is döntjük le. Valójában azonban ezek az események már kísérő jelenségei voltak annak a belső lelki tusakodásnak, amin Luther keresztül ment. Mert ott kezdődött a reformáció, amikor ő szembe találta magát Istennel, és azzal a kérdéssel, ha egyszer befejezi az életét, hogyan állhat meg az ítélő széke előtt, mert hiszen sokkal több vétek, bűn, mulasztás van az ítélet egyik serpenyőjében, mint jó cselekedet, igazság, békesség, szeretet a másik serpenyőben. Következésképpen, ha Isten az ő cselekedetei alapján ítéli meg egész személyiségét, akkor ő biztos, hogy a kárhozat tüzére jut. Oda pedig nem akart jutni. A középkor emberének első számú kérdése volt, hogy a földi élet után mi lesz vele, mert volt még benne annyi érzék, hogy valójában a földi élet 8-10 évtizede, jobb esetben, sokkal rövidebb ideig tart, mint maga az örökké valóság, ami az utolsó ítélet után, vagy a halál után következik. Be kell vallanunk, hogy a 20.-21. század emberét kevésbé izgatja, hogy mi lesz az ítélet után vele. Luthert azonban és kortársait ez alapvetően megmozgatta, mert hittek a transzcendensben. A ma szekularizált világában kétféle vallás az, ami megelevenedett, az iszlám és az zsidóság. Az összes többi a buddhisták, épp úgy, mint a hinduisták és a keresztények, mert ez izgat minket, elvesztették azt az érzéküket, hogy ők Isten előtt felelősek az életükért. Mert az ítéletet így mondhatjuk, hogy felelős vagyok Isten előtt az életemén, itt és most. Luther kínlódott és önmagát ostorozta, mint szerzetes. Éppen azért, mert úgy vélte, hogy ha az ő egyéni jó cselekedetei számítanak, akkor nagy baj lesz. És a reformáció felfedezése Luther számára azt jelentette, hogy Isten az örökké való sorsát nem az ő cselekedetei alapján dönti el, hanem annak a Krisztusnak az áldozatáért, aki értünk adta magát a kereszten, és ezért neki a kegyelem ajándéka lehet az osztály része. Ebben megnyugodom. De, mert ezt fölfedezte, úgy vélte, hogy tovább kell adni. Úgy vélte, hogy az egyház egészét, szolgálatát ebbe az irányba kell beállítani, mert téves a tanítása, téves a gyakorlata, hogy lehet pénzért bűnbocsánatot árusítani. Hát valaki előre megvásárolta, tudnak ilyen esetet, hogy meggyilkolja a nagy vagyonú nagybátyát, de már megvette a bűnbocsánatot, tehát az örökké valóságban semmi baja nem lesz, itthon pedig élvezi a nagybátya vagyonának minden jóságát és előnyét. Abszurd maga a példa is természetesen. Én nem azt mondom, hogy ez tipikus volt, de egy példán keresztül is érzékelni lehetett, hogy az egyház mennyire elfordult a Bibliától. Luther, amikor egyetemi tanár lett, akkor látta azt, hogy ott az egyetemen volt egy leláncolt Biblia, amit senki nem olvasott, ők, a professzorok se. Hallgatókról, meg hívekről szó se lehetett. És azt mondta, már pedig a Biblia hitünk forrása, oda kell visszatérni. Isten igéje az a drága kincs, a kijelentésnek az igazságtartalma, ami nélkül fantáziálunk, és a saját érdekünket fogalmazzuk meg hittételekben. Ez volt valójában a pénzért árusított bűnbocsánat. Luther nem akart egyházszakadást, semmiképpen nem kívánt igazában a pápával úgy szembe helyezkedni, hogy őt kiátkozza, hanem az egyház megtisztítását, az evangéliumhoz való visszatérését kívánta. Odáig menően, hogy amikor kiátkozta a pápa, mellesleg a császár is, akkor valójában azt mondta, hogy az egyház igazi történelme nem a katolikus egyházba folytatódik, hanem az evangélikusba. Mert ő nem egyházat alapított, soha nem akarta, hogy luteránusnak nevezzék el az egyházat, hanem kereszténynek gondolta, és úgy vélte, hogy a katolikus egyház hajolt el az evangéliumi tanítástól. Javukra legyen mondva a katolikus testvéreinknek, hogy valójában 500 év múltán mindezt felismerték. Hát elég lassan ment a dolog, mert fél évezredbe telt majdnem, hogy bevezették az anyanyelvű misézést. Fél évezredbe telt, hogy a Bibliát a hívek is olvashatják. De örülünk neki, Isten malmai néha lassan, de azért biztosan őrülnek. Mi volt Luthernek tehát a nagy élménye? Az, hogy Isten igéje a hitünk számára mindenek felett való érték, Isten ereje. A görög nyelven ez a szó, hogy Isten ereje, dynamis kifejezéssel található. Ugye a dynamit szót mindenki ismeri, a robbanó anyag. Vagyis erő van benne, ami oda robbantja az embert az Istenhez. Ha egyszer megszólítja, hogy nekem nincs más menedékem, mint az Isten, ha igazán élni akarok, ha igazán az ő tetszése szerint akarok élni, és ha igazán boldog akarok lenni, itt ezen a földön is, mert az ember nem tud magának jó rendet szabni, egyedül Isten tudja azt megszabni. Ezt Luther is felfedezte, ezt boldogan továbbadta, hogy oly mértékig elterjedt a reformáció, annak csak egyetlen magyarázata van, hogy tudnék, az Isten igazságot fedezte föl. Azt, amit Jézus ebbe a világba hozott, azt, amit a Szentírásban találunk. A római egyház is ezért tért vissza a Szentíráshoz, mert úgy vélte, ez az igazi keresztény út, ha tetszik, a reformáció útja. Talán többen olvasták, hogy Ferenc pápa Lundban járt, és Lundban elismerte, hogy a reformációban Luthernek sok kérdésben igaza volt, és a katolikus egyház sok kérdésben tévedett. Az alapkérdést, a megigazulást, az Isten előtt való igazság elfogadását, ugye 1999. október 31-én a két egyház egymással megkötötte és aláírta, ami lényegében véve a reformáció alaptételét, alapigazságát tartalmazza, az összes többi másodrangú és mellékes, mert ebben volt különbség. Azt is őszintén meg kell mondani, hogy a katolikus egyház várat magára a tekintetben, hogy ennek a felismerésnek a gyakorlati következményeit levonja. Mi ez a gyakorlati következmény? Azt jelenti, hogy ha mi egyedül Istentől nyerjük el az örök életet, ha mi csak kegyelemből lehetünk részesei annak, amit emberi szó alig tud kifejezni, hogy tudni, Jézussal lehetünk örökké. Nagyon érdekes, ahogy Kierkegaard, az egzisztencialista filozófus, dán evangélikus lelkész mondja, az lesz a szép a halál után, hogy Jézussal társalgok mindörökké. Ugyanez, de katolikus testvéreink továbbra is bemutatják az áldozatot a halottakért. Bocsánat, ha hozzáteszem, hogy a miséért meglehetősen jelentős összeget is kaszálnak, ahogy ma szokták mondani. Vagyis ezt meg kellene szüntetni. Mert a halottakért már semmit nem tehetünk. Aki egyszer befejezte földi életét, és szíve utolsó dobban, azt Isten irgalmába ajánlhatjuk. De a sorsán mi, itt élők, semmit nem tudunk változtatni, ő se tud. Isten dolga, hogy hogyan ítéli meg. Ezért tehát ezek a bizonyos requiemek, bármennyire szép zenei darabok például, de ebből a szempontból csak zenei darabok, de tanításuk szerint idejét vesztettek, vagyis nem lehet misét, áldozatot bemutatni a halottakért. Gondoljunk csak a gazdag és Lázár példázatára, ahol egyértelműen elmondja Jézus, hogy nincs változtatás. Innen oda nem lehet átmenni, onnan ide nem lehet átkerülni, befejeződött ez az ügy. Pontosan ez a földi életnek az egyik legnagyobb feladata, hogy elfogadjam azt a kegyelmet, amit Isten fölkínál mindenkinek. Ez volt a reformációnak a felfedezése, hogy ez olyan nagy ajándék, ami oda robbantja az embert Istenhez. Üdvözítő erő, ahogyan ezt Luther mondta, és annak idején, amikor a Wormsi Birodalmi Gyűlés előtt arra próbálták rávenni, hogy vonja vissza a tanait, ez a bizonyos revoco, latin szó, azt jelenti, hogy visszavonni, akkor mondta el a híres tételét, ha csak a Szentírásból, vagy más értelmi okokkal meg nem győznek engem, lelkiismeretem Isten igéjének fogja, ezért semmit vissza nem vonhatok, itt állok másként, nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Ezt talán a jelenlevők konfirmandus korukban tanulgatták. Tehát lelkiismeretem Isten igéjének fogja. Ez volt a reformációnak a kiinduló pontja, és ez minden felelős döntésnek is az alapja, hogy Isten igéjére hivatkozva hozza meg valaki élete személyes döntéseit bármilyen fontos ügyben, és akkor azt vissza nem vonhatja. Luther ezért maradt sziklaszilárd, és ezért hiteles maradt mind a mai napig a tanúság tétele. Tudta azt, hogy élete veszélyben van. Nem volt véletlen, hogy a császári és pápai átok azt jelentette, hogy bárki úton útfélen leüthette, nyilván se tartották, és nem is kereszték volna a gyilkost. Ezért Bölcs Frigyes mesterségesen elraboltatta, és Warburg várába Eisenach mellett elhelyezte, és Isten milyen különleges sajátos célja, ott fordította le 6 hét alatt a új szövetséget. Fantasztikus szorgalommal, teljes odaadással, és ezzel egy új német nyelvet teremtett, ezzel mindenkinek kezébe adta, aki németül tudott a Szentírást, pedig azt addig az egyszerű hívő kézbe se vehették. Csak megjegyzem, biztosan hallották már testvérek, hogy egészen a II. Vatikáni zsinatig, tehát 1962-ig az egyszerű hívek az eredeti görög vagy héber szöveget csak pápai engedéllyel olvashatta. Tehát bárki, aki történetesen az egyetemen ógörögöt tanult, vagy latin nyelvet, a Vulgátát is ugye latinul írták, nem vehette kézbe, legalábbis hivatalosan, hogy titokban megtették, azt én nem tudom. Ennyire félt a katolikus egyház a Bibliának a felismeréseitől és a Biblia nyilvánosságától, mondván, hogy milyen mértékig eltér a katolikus egyház gyakorlata a Szentírás üzenetétől. A nagy változás kétségkívül a II. Vatikáni zsinattal indult el, amelyik a nyitó istentiszteleten a úgynevezett Codex Iuris Canonici, az egyház jogi könyve fölé helyezte a Bibliát, amivel kifejezése juttatta, számukra is legfőbb kincs, első könyv, nem a jogalkotások drága kincsét tartalmazó Codex Iuris Canonici, úgy hívják, hogy CIC, rövidítve, hanem a Biblia, Isten igéje, amit persze nem könnyű megérteni és szükséges magyarázni, de mindenki a maga lelki épülésére olvashatja. Ennek egyetlen nagy kísértése van, és ezt szokták a katolikusok védelmükre mondani, hogy emiatt keletkezett a rengeteg szekta. Mert mindenki a maga ízlése és elképzelése szerint értelmezte, különösen azokat a kritikus részeket, amelyek kétségkívül többféleképpen is akár értelmezhetők, de még sok esetben a legegyszerűbb dolgokat is félreértették. A döntő, hogy abban Isten igazságát és Isten igazságosságát fedezzük fel, ez az igazságosság tudnék azt jelenti, hogy Isten mindenkit üdvözíteni akar. Nem csak egyeseket, nem csak a papokat, nem is csak a laikusokat, ahogy szokták mondani. Ugye itt Calvinnak a kettős predestinációról szóló tanítására kell gondolnunk, aki azt mondotta, hogy Isten eleve elrendelt egyeseket üdvösségre, másokat kárhozatra. Következésképpen abban a félelemben élhet bárki, hogy kárhozatra rendelte az Isten, vagy pedig üdvösségre. És mondotta ő, akinek sikeres az élete, és aki istenfélő, az biztos lehet benne, hogy üdvösségre rendelte, de hát ki az, aki közülünk ne vétkezett volna, ki az, aki nem bukott volna el, ki az, aki alkalmasin nem élte volna meg, akár a saját hite gyengeségét, vagy kételkedését, és akkor már a kárhozat tüzétől kellene félnie. Nyilvánvalóan nem erről van szó, mert Isten igazsága azonos az ő kegyelmével. Következésképpen a legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk és kérhetünk, az a hit. Hogy tudni, az igaz ember hitből él, abból a hitből, hogy az Isten szereti, abból a hitből, hogy Isten mindenkit meg akar menteni, és az igazság ismeretére el akar juttatni, ahogy Pál azt másutt is olvassa. Aki kér, az mind kap, mégpedig többet, mint amit megérdemelne, kegyelmet, kegyelemre. Ez a reformáció alapvető felismerése, minden Isten ajándéka, mindent tőle kaphatunk. Itt, ezen a földön is, ételt, italt, otthon, istenfélő gyermekeket és családot, ahogy Luther fogalmaz, jó szomszédokat, és alkalmasint még az ellenségeinket is megköszönhetjük, mert azok mondják meg a hibáinkat és a vétkeinket, amit ki lehet javítani. Ebben az értelemben gondoltam azt, hogy ebben az esztendőben a reformációt, mint központi esemény többfelől megvilágítjuk, hogy tudjuk, hogy miért vagyunk a reformáció hívei, miért vagyunk evangélikusok, nem luteránusok, mert Luther határozottan tagadta ez. A német nyelvből, részint az angol nyelvből is adódik, hogy az evangélis az nem csak evangélikust jelent, hanem protestánsot is. És ha ehhez még hozzáveszünk az úgynevezett evangélikál, evangéliumi mozgalmakat, akkor pláne félreérthetővé válik ez a megjelölés. A magyar nyelvben azonban egyértelmű. Tehát ha én azt mondom, hogy én evangélikus vagyok, vallásomért élek, halok, mert az Krisztus tiszta, igaz vallása, nincs a földön sehol másra, akkor tudják, hogy mit jelent az, hogy én evangélikus vagyok, és nem katolikus, nem református, nem metodista vagy egyéb, ami nem azt jelenti, hogy a többit ne becsülném, értékelném a maga helyén, és ne tartanám kereszténynek, de tudom azt, hogy miért vagyok én magam evangélikus. Ezt a célt tűztük ki ezen a konferencián, hogy különböző aspektusból megvilágítsuk, és Luthernek a nagy reformátori felfedezése ennek az igének az alapján történik. A római levél első fejezet 16-17. Verse szerint, ezért vettük elő és olvastuk, jegyezzük meg magunknak, ha valaki megkérdi, hogy hogy kezdődött a reformáció, akkor jól elkismerten mondhatjuk, úgy, hogy Luther ezen igék alapján felfedezte, hogy az igaz ember hitből él, abból a hitből, hogy az Isten szereti, mert fiát adta érte, és mert kegyelmes minden emberhez. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked, hogy a reformáció tüzében megtisztítottad egyházadat, szent kohóba helyezted, hogy hitünket megedzed. Tedd tüzessé ma is a mi hitünket, hogy az egyszerre világítson és melegítsen abban a világban, ahol annyi a hideg szív, vagy éppenséggel annyira várják azt, hogy az igazság fénye, világossága ragyogjon mindeneknél fényesebben. Áld meg konferenciánkat, előadókat és hallgatókat, és add, hogy ne csak a magunk épülésére hallgassuk mindazt, amit elénk adsz kincsként, ajándékként, hanem hazatérve tovább is tudjuk adni. Jézusért kérünk, maradj velünk mind örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.